Adatvédelem, jegybank elnöki fizetés. Orbán Viktor szerint lesznek ügyek, amelyek az Európai Bíróságnál kötnek ki. Áder Jánost javasolt a köztársasági elnöknek Orbán Viktor, az államfőválasztás május 2-án lesz. Drága a benzin, olcsó a benzinkút, már telekáron is lehet töltőállomást venni. Júliustól csak az együttműködő cukorbetegek kapnának ingyen inzulint, aki nem tart diétát, fizetnie kell. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Nyilvános a kormány gazdaságpolitikai terveit tartalmazó konvergencia program. A Szél Kálmán terv 2.0 névre keresztelt dokumentum közel 300 oldalon részletezi, hogy miként valósulhat meg idén a 2,5, jövőre pedig a 2,2%-os GDP arányos államháztartási hiány Magyarországon.
260 oldal magyarul, és majdnem ennyi angol fordításban. Ez a Szél Kálmán terv 2.0, amit délután tett fel a honlapjára a Nemzetgazdasági Minisztérium. A terv bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket is tartalmaz. Cséfalvai Zoltán államtitkár azt mondta, az adóreform lényege, hogy a jövedelmet terhelő adók helyett inkább forgalmi típusú adók legyenek.
Értékekről beszélünk, például az igazságosságról. Nyilván valaki egyébként többet fogyaszt, az arányosan többet is adózik.
Még az idén bevezetik a telefonadót, ami 2 forint lesz percenként, illetve SMS üzenetenként. A korábbi sajtóhíreknek megfelelően 2013-tól lesz pénzügyi tranzakciós adó, aminek mértéke 1 000-ék. Bevezetik az új egységes biztosítási adót. A vagyon- és balesetbiztosításoknál ez 10, a kaszkónál 15% lesz, míg az autók kötelező biztosításánál marad a 30%-os kulcs. A korábbi terveknek megfelelően kivezetik a válságadókat, csak az energetikai szektorban marad a különadó, de ott sem a korábbi formában. Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben azt mondta a híradónak, hogy a nagy cégeket ezután sem engedi ki a kormány a közteherviselésből. Idén összesen 150, jövőre 600 milliárd forinttal javulhat a költségvetés egyenlege a program szerint. A kormány úgy számol, idén 0,1, jövőre pedig 1,6%-kal nőhet a magyar gazdaság. Az államháztartási hiány pedig idén 2,5, 2013-ban pedig 2,2% lehet. Vagyis ha Brüsszelben is jóvá hagyják a terveket, akkor Magyarország 8 év után először kikerülhet a túlzott deficit eljárás alól.
Az Európai Unió és az IMF Magyarországgal szemben, mondta Brüsszelben a miniszterelnök. Orbán Viktor nem tartja elfogadhatónak, hogy a hitelkérelmet velünk egy napon benyújtó Egyiptom már megállapodott a valuta alappal, de azóta kapott már pénzügyi támogatást Csád és Fehér Oroszország is. A miniszterelnök egy politikai elemzőintézet felkérésére tartott előadást Magyarország megújulása és az európai gazdaság fellendülése címmel. Véleménye szerint a magasabb foglalkoztatás jelenti az egyetlen kiutat a válságból. A kormány ezért törekszik a munkára rakódó terhek csökkentésére és a fogyasztáshoz kapcsolódó adók növelésére. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy még több kérdésben van vitája Magyarországnak az Európai Bizottsággal.
Valószínűleg kerülnek majd Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési ügyek az Európai Bíróság elé. Magyarországnak továbbra is vitája van az Európai Bizottsággal, az adatvédelmi intézményrendszerrel, a jegybank elnöki fizetéssel, illetve a bírák nyugdíjba vonulásával kapcsolatban. És ezek a kérdések könnyen a luxemburgi bíróságon köthetnek ki.
Orbán Viktor holnap megbeszélést folytat José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével. A tárgyalások középpontjában a Magyarország elleni kötelezettségszegési eljárások állnak. Lehet-e tudni, mire számít a miniszterelnök, és egyáltalán miről szólnak majd a következő tárgyalások? Brüsszelben van Baracka Eszter, az MTI Hírcentrum tudósítója.
Jó estét kívánok! Egy biztos, hogy nagyon fontos tárgyalás előtt állunk, és nem csak Magyarország számára fontos, nagyon fontosnak tartja az Európai Bizottság is, hiszen a bizottság éppen ezért, állítólag éppen ezért nem válaszolta még meg azokat a válaszokat, amelyeket a magyar kormány adott az eljárások második szakaszában, holott ezt már múlt hétre ígérték. Arról van szó ugyanis, hogy januárban 3 eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság. Ezek a kérdéseknek a tulajdonképpen jelentős része lezárult, ami még nyitva maradt, mint az imént is hallottuk, az adatvédelmi hatósággal kapcsolatban egy kérdés, nevezetesen a volt adatvédelmi ombudsman helyzete, a másik a bírók nyugdíjazása, illetve nyugdíjkorhatárának leszállítása, a harmadik pedig a jegybank elnök fizetésének kérdése. Ez a kettő, az utóbbi kettő az, amellyel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta, hogy tulajdonképpen szinte biztosra vehető, hogy az Európai Bíróságra kerülnek az ügyek. A jegybank elnök fizetésével kapcsolatban az az érdekesség még, hogy ez az eljárás egyébként még az első szakaszban van, hiszen ezt a bizottság nem lépette a második szakaszba, tehát ahhoz, hogy a bíróság elé kerülhessen, előbb a második szakaszba kell lépnie. Ez egyébként feltétele az IMF-fel folytatott hiteltárgyalások megkezdésének is. Az eljárásokról szólva egyébként a miniszterelnök azt mondta, hogy ezek az Európai Unió működésének a szerves részét képezik, és teljesen normális, hogy ilyenek vannak. Tudjuk, hogy nem csak Magyarország, hanem más országokkal szemben is. Ez egy vita, amelyben az a kérdés, hogy a tagállam tudja-e meggyőzni az Európai Bizottságot, vagy pedig fordítva, és azt is mondta a miniszterelnök, hogy éppen ez a különbség Brüsszel és Moszkva között, hogy még Brüsszellel lehet vitázni, addig Moszkvával ez lehetetlen volt.
Barack Eszter, Brüsszelből köszönjük. Magyarország zárt a legmagasabb államháztartási többlettel tavaly az Európai Unióban, ez derült ki az Eurostat friss összesítéséből. A magyar többlet 4,3% volt, ezen kívül még két tagállam, Lettország és Svédország költségvetése zárt többlettel. Magyarországon az államadósság is csökkent, évvégére a GDP 80,6%-ára. A ma benyújtott Széll Kálmán terv 2 szerint az államadósság csökkenése a következő években is folytatódik, 2015-ig a tervek szerint 73% alá kerül. A házelnöki jogokat gyakorló Lezsák Sándor az országgyűlés mai ülésén bejelentette, hogy a képviselők mostantól adhatják le javaslataikat az államfő személyére. Nem sokkal később Lázár János és Harrach Péter leadta az ajánlási íveket.
A jelölési eljárást megindítom. Az ajánlási ívek benyújtására április 27-én, pénteken reggel 8 óráig van lehetőség.
A házelnöki jogokat gyakorló Lezsák Sándor az országgyűlés hétfői ülésén jelentette be, hogy a képviselők mostantól adhatják le javaslataikat az államfő személyére. Nem sokkal később Lázár János és Harrach Péter szinte valamennyi kormánypárti képviselő aláírásával együtt leadta az ajánlási íveket, amelyeket egyedül Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nem írt alá, mert külföldön van. Az államfői posztra a Fidesz-KDNP frakciószövetség Áder Jánost Európa parlamenti képviselőt javasolja, akit az előzetes ígérettel szemben mégsem hallgattak meg.
Mi jól ismerjük Áder Jánost, ha jól értettem az ellenzéki frakciók megnyilatkozásait, ők pedig nem tartanak igényt Áder János meghallgatására. Ez az én véleményem szerint elég szomorú egyébként.
A házbizottság pénteken dönt a jövő heti államfő választás menetéről. A tervek szerint aznap nem lesznek napirenden kívüli felszólalások és interpellációk sem. Schmidt Pál április 2-án mondott le államfői mandátumáról azután, hogy a Semmelweis Egyetem szenátusa visszavonta kisdoktori címét.
A szocialista jelöltnek kedvezett az első forduló Franciaországban. Kérdés, hogy a csekély előny mire lesz elég a két hét múlva esedékes második körben. François Hollande a Voxok 28,6%-ával, a jelenlegi államfő Nicolas Sarkozy 27,2%-kal jutott a második fordulóba. A francia sajtó közben a szélső jobb megerősödése miatt aggódik, jelöltjük még soha nem ért el ilyen jelentős eredményt. A harmadik helyre ugyanis a Voxok 18%-ával Marine Le Pen futott be.
Bejöttek a jóslatok, mindössze 1,5%-kal ugyan, de a baloldali ellenzék elnökjelöltje François Hollande megelőzte Nicolas Sarkozyt. A jelenlegi államfő ennek ellenére bizakodva készül a második fordulóra, a következő két hétben háromszor is vitára hívná ellenfelét. Mindent meg kell vitatni képmutatás és kibúvók nélkül. Három vitát javaslok, egyet a gazdasági és szociális kérdésekről, egyet a társadalomról és egyet a nemzetközi ügyekről. Az embereknek joguk van az egyenes beszédhez, mondta. François Hollande határozottan elutasította a felvetést. Azt mondta, az első forduló már bebizonyította, hogy mostantól ő a jelöltje minden olyan franciának, aki új lapot akar nyitni és lezárni a régi korszakot. Az elmúlt hónapokban az emberek megismerték a programomat, és most voksaikkal válaszoltak nekem, megelőlegezték a bizalmat, mondta. Az előre borítékolható első két hely mellett viszont meglepetést okozott a harmadik befutó. Nem annyira a dobogó legalsó fokán végző szélső jobboldali jelölt Marine Le Pen személye, hanem a rekordméretű 18%-os támogatottság, amit kapott. A harc csak most kezdődik igazán, drága barátaim. Semmi nem lesz ugyanaz, mint korábban volt. Hazugságok és megcsalt választások közepette is sikerült megdöntenünk a két párt monopóliumát, mondta Le Pen. A francia sajtó most azt találgatja, mekkora szerep jut neki a két forduló közti kampányban, illetve hogy az ő szavazói kire voksolnak majd május 6-án.
Bocsánatot kért az áldozatok hozzátartozóitól Anders Breivik, de nem mindenkitől. Ahogy fogalmazott, csak a politikailag el nem kötelezett áldozatok családjaitól. A norvég tömegmészárlás elkövetője délelőtt a bíróságon azt mondta, nagyon sajnálja azokat a járókelőket és hozzátartozóikat, akik az oszlói pokolgépes merényletben meghaltak vagy megsebesültek. Arra a kérdésre azonban, hogy azoknak az ifjúsági táborban megölt fiataloknak a halálát is sajnálja-e, akik a munkáspárt ifjúsági tagozatában valamilyen tisztséget töltöttek be, határozott nemmel felelt. Megnevezte csíkszeredai polgármester és megyei tanács elnök jelöltjét az Erdélyi Magyar Néppárt. Csíkszereda polgármesteri címéért az EMNP színeiben Szabó Sós Klára indul, Sorbán Attila pedig Hargita megye tanácsának elnöki mandátumáért száll versenybe. Az RMDS Ráduj Róbertet jelölte a polgármesteri székbe, Hargita megye tanácsának elnöki tisztségére pedig a jelenlegi elnököt, Borboly Csabát. Az oktatásnak nemzetstratégiai jelentősége van. Egy közösség megmaradását az biztosíthatja, ha tagjai piacképes tudás birtokában vannak, mondta Semjén Zsolt Szabadkán. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a VMS meghívására érkezett a délvidékre.
Szerbia várható Európai Uniós csatlakozását követően azok a fiatalok, akik ismerik a magyar és a szerb szakmai nyelvet, versenyelőnyben lesznek, mondta Semjén Zsolt Szabadkán. A miniszterelnök helyettes arról is beszélt, fontos, hogy a vajdasági magyarság minél nagyobb számban vegyen részt a május 6-ai szerbiai választásokon. Semjén Zsolt szerint a Vajdasági Magyar Szövetség bebizonyította, hogy képes a vajdasági magyar érdekeket képviselni. Azzal, hogy a magyar kormány a VMS mellett foglal állást a választások előtt, tulajdonképpen a vajdasági magyarság mellé áll, jelentette ki a miniszterelnök helyettes.
Az a nemzeti érdek, hogy a magyarság minél egységesebben tudjon megjelenni, és megvan az a lehetőségünk arra, hogy a magyarok nélkül ne lehessen kormányt alakítani Szerbiába, ami pedig mindenképpen a magyarság és a vajdaság szempontjainak a hangsúlyos megjelenítését jelenti.
Pásztor István, a VMS elnöke szerint Budapest támogatása erőt ad a vajdasági magyar közösségnek. Pénteken a VMS kampányzáró rendezvényére a vajdaságba érkezik Orbán Viktor, miniszterelnök is.
Magyar ellenes mondatot írtak a Vajdasági Magyar Szövetség egyik óriás plakátjára Újvidéken. Halál a magyarokra, ezt írták cirill betűkkel, vörös színű festékszóróval a plakátra, amely az egyik legforgalmasabb útkereszteződésben áll a vajdasági székvárosban. Szerbiában két hét múlva tartanak parlamenti, önkormányzati és elnökválasztást. Az utóbbi időben folyamatosan összefirkálják a politikusok arcképeit, de ez az első alkalom, hogy magyar ellenes felirat került a VMS plakátjára. A magyar párt kampányának egyik szlogenje a vajdaságért egy normális Szerbiában.
Nincsen új a nap alatt. Mindenki, aki azt gondolta, hogy az a szlogen, hogy egy normális Szerbiában túlzó, az most rá kell, hogy jöjjön, hogy nem túlzó.
Újabb Hargita megyei települések címerét hagyta jóvá a román kormány. 68 helyett még így is mindössze 8 címer hivatalos a megyében. A legtöbb település a rendszerváltás óta használja történelmi szimbólumait, annak ellenére, hogy engedélyeztetésük mindmáig nem sikerült. A Hargita megyei önkormányzat ezért már azt is eredménynek tartja, hogy az akkreditációs folyamat egyáltalán elkezdődött.
Székelyudvarhely címere ékesíti hosszú évek óta a város bejáratát. Hivatalosan azonban ez a szimbólum nem is létezik. Néhány éve még Hargita megye volt az egyetlen olyan régiója Romániának, amely egyetlen hivatalosan elfogadott címerrel sem rendelkezett.
Sajnos nem magyar emberek döntenek ezekről a különböző címerek, folyamatosan visszadobják, perelnek. Például a megyei tanács esetében már 5 perünk volt azzal az indokkal, hogy nincs elég román elem a címerben. Itt a történelemre, a gyökerekre azért kell hivatkozzanak a címerek, és nem lehet ezeket meghamisítani.
A székelyföldi címerek többsége a történelmi időkben sem egyetlen nemesi család jelképének számított, többnyire az ispánnak, a székely kapitánynak, a városoknak, egyházkerületeknek adományozta az uralkodó.
Verbőci Istvánnak a Tripartituma 3-as könyve azt mondja, hogy a címer, mint olyan ékessége inkább, mint szükséges kelléke a nemes embernek. És hogyha egy címert adományoznak, attól még senki nem lesz nemes. Tehát manapság is arra kell gondoljunk, hogy egy címer, mint olyan egy közösségnek az életérzése, egy székelyföld lakóinak az egyediségét, saját sajátosságát, állandóságát, történetiségét foglalja össze.
Immár Korond, Csíkkozmás és Csíkszentgyörgy is büszkélkedhet hivatalos címerrel. Csíkszentkirály, Kányhád és Kászonaltíz esetében módosításokat ajánlott ugyan a Kolozsvári Heraldikai Bizottság, de legálisan használhatják történelmi szimbólumaikat. A megyei tanács eközben újabb 9 történelmi címert terjesztett jóváhagyásra a bizottság elé.
Kopjafát avattak a Székely himnusz szerzői, Csanádi György író és Mihalik Kálmán zeneszerző tiszteletére a Sepsi-Szentgyörgyi belvárosi református templom kertjében. A szerzők a művet eredetileg nem himnusznak írták, de 1921-es megszületése után hamarosan mégis Székely himnuszként került a köztudatba.
A vers eredeti címe kantáta volt. 1921-ben a trianoni békediktátum után született. Drámai szavai és dallama ma is sokat jelent a székelyek számára.
Erőt, hitet, bizalmat a jövőbe.
Nagyon-nagyon felemelő lelkiérzés. Hallani is, énekelni is. Igazi székely boldogság.
Zenéjét az oravicabányai születésű Mihalik Kálmán orvos komponálta. Szövegét a Székely udvarhelyi születésű Csanádi György költő, újságíró szerezte.
Ezer esztendeje mi székelyek egyik kezünkkel dolgozunk, másik kezünkkel védekezünk, és akkor, amikor dolgozunk, akkor nem csak a fizikai munkára gondolunk, hanem a közösségépítésre is.
A mű Romániában a kommunista rendszer bukásáig be volt tiltva. Büntetéstől tartva szűk körben, titokban énekelték. Így tiltakoztak az elnyomás ellen. Az emlékkopját a Székely himnusz alkotói emlékére állították. Balázs Antal, Sepsi-Szentgyörgyi nyugdíjas tanár, faragómester a mű iránti tiszteletre intette a megemlékezőket.
Adják meg a nekik járó tisztességet, méltóságot.
A himnuszt 2009-ben fogadták el Székelyföld hivatalos himnuszának.
Etikai kódexet adnak ki Romániában a pedagógusok számára. A szabályzat több olyan előírást tartalmaz, amellyel a korrupciót és a diákok megkülönböztetését szorítanák vissza. A kódex szerint az oktatók például magánórákat sem tarthatnak tanítványaiknak.
Szoktunk virágokat venni, általában nők napkor.
A romániai diákok nagy részének még természetes, hogy tanáraik munkáját virággal, én végén pedig könyvvel vagy egyéb figyelmességekkel hálálják meg. Az etikai kódex szerint viszont ez súlyos kihágásnak számít. A román tanügyben eddig nem létezett egységes előírás, amely a tanárok viselkedését szabályozta volna.
Próbálja mindenképpen elérni azt, hogy egy minőségileg magasabb szintű oktatásunk legyen, és ebbe a folyamatban a pedagógusoknak egy nagyon fontos szerepe van, aminek egyik fontos kitétele az esélyegyenlőség.
Ennek jegyében például magánórákat sem tarthatnak saját diákjaiknak juttatás ellenében, de a kódex azt is tiltja, hogy a vizsga előtt álló diákoktól pénzt gyűjtsenek az érettségiztető tanárok megvendégelésére. Így akarják megelőzni azt, hogy a vizsga eredményeket anyagiakkal befolyásolják. A tanárok javarésze nem sok hasznát látja a szabályozásnak. Azt mondják, amíg nem létezett a kódex, addig is tudták, hol van a határ.
Véleményem szerint már eddig is voltak íratlan szabályok, amiket a pedagógusok figyelembe vettek és betartottak.
Ezt követően a tanárok viselkedését az iskolák vezetőtestülete, valamint az erre a célra megalakult megyei és országos etikai bizottságok ellenőrzik majd.
Újabb ügyben emelt vádat Szilvási György ellen az ügyészség. A Gyurcsány kormány titkosszolgálati miniszterének most hamis tanúzás miatt kell bíróság elé állnia. A vádirat szerint Szilvási György 2010. júliusában valótlan tartalmú tanúvallomást tett a budapesti nyomozóügyészségen. A Benedek Fülöp volt agrárállamtitkár ellen hűtlen kezelés miatt folyó büntetőügyben. A híradó értesülései szerint Szilvási azt mondta, hogy kifizette azt a 30 darab gesztenyefa csemetét, amelyet Benedek Fülöp szerzett neki. Az ügyészség szerint viszont Szilvási György azóta sem fizette ki a fákat. A volt miniszter tagadta, hogy hamisan tanúskodott volna.
A budapesti nyomozó ügyészség büntetőügyben elkövetett hamis tanúzás büntette miatt emelt vádat a volt miniszter ellen, az eljárást a Pesti Központi Kerületi Bíróság folytatja.
Szerdától 4 forinttal olcsóbb lesz a 95-ös benzin. Piaci források szerint a MOL a gázolajárát nem változtatja. Így a 95-ös literenkénti átlagára 451 forintra csökken, a gázolajé pedig marad 441 forint. Az autósok 20-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Akár telekáron is lehet már benzinkutat venni. A nagyobb hálózatokhoz nem tartozó töltőállomások közül egyre több eladó, a csökkenő forgalom miatt. Az árak az utóbbi egy évben olyan mértékben zuhantak, hogy némelyik kutat a korábbi árának kevesebb, mint harmadáért árulják.
Már a gaz is benőtte ezt a benzinkutat a Baranya megyei Gödrén. Tulajdonosa szabadulna is tőle. A piaci ár alatt kínálja, mégsem kell senkinek. A fővárosban is egyre több kisebb kutat adnának el. Budapesten viszont még sokan bíznak abban, hogy jó áron tudják eladni kutyaikat. Van olyan is, amelyért több 100 millió forintot kérnek. Főként azokat a töltőállomásokat árulják, amelyek nem tartoznak egyik nagyobb hálózathoz sem. Jelentősen visszaesett ugyanis a forgalmuk az üzemanyag drágulása miatt. A benzin literjének ára több mint 100 forinttal emelkedett egy év alatt. 2009-hez képest 25%-kal kevesebbet is adnak el belőle. Ennyi üzemanyag van a tartályokban ennél a fővárosi kútnál. Ők egyelőre nyereségesek.
Jelenleg a versenyképes árainkkal, illetve az extra szolgáltatásainkkal tudunk fenntartani egy kutat. Ez úgy néz ki, hogy havi viszonylatban 500.000 litert kell eladnunk havonta.
2,5 millió literes forgalom.
Az MTI hírcentrumának nyilatkozó szakember szerint évente ennyi üzemanyagot kellene eladnia egy kútnak, hogy ne legyen veszteséges. A biztonságos működéshez pedig többletszolgáltatások is kellenek.
A kutak árbevételének úgy nagyjából a felét jelenti az üzemanyag, bármilyen hihetetlenül hangzik, a másik felét pedig ezek a kiegészítő tevékenységek, tehát a sok gumis, a kocsimosói, esetleg étterem, vagy bármi más szolgáltatás.
Magyarországon jelenleg 1600 töltőállomás van, ebből 1100 a nagy olajcégeké. Ők inkább építenek, mint sem vesznek kutakat. Így aztán hiába kínálják akár a piaci ár alatt is a kis kutakat, egyelőre nem kell senkinek.
Az országgyűlés ma dönt az önkormányzati fenntartású kórházak állami kézbevételéről. Május 1-től 53 intézmény tulajdonosa és fenntartója lesz az állam, további 14-nél pedig magát a szolgáltatót nem veszi át, csak a kórház által használt ingó és ingatlan vagyont. A kormány szerint a döntéssel a kórházak működése így nem függ majd az önkormányzatok fizetőképességétől. Az állam a fenntartás mellett az adósságokat is átveszi, egységes lesz a gyógyszer és az energiabeszerzés, így az egészségügyi tárca szerint már az első évben 10%-ot lehet megtakarítani. Júliustól az együttműködő, vagyis a diétát betartó cukorbeteg ingyen, míg a nem együttműködő beteg csak pénzért kapná az inzulint. A júliustól érvényes rendelet szerint a biztosító nem támogatja azon betegek gyógyszerköltségeit, akik egyértelműen nem veszik figyelembe az orvos javaslatait. Tapasztalatok szerint csak minden harmadik cukorbeteg tartja be az előírt testmozgást és diétát.
És mikor adja a gyors hatású inzulint? Hánykor?
Reggel 7-kor, délben, 5 órakor, és este 10 órakor adom a
cukorbeteg.
A napi vizit gyakori kérdése ez is. A cukorbetegek negyedévente vehetnek részt úgynevezett anyagcserevizsgálaton, ami megmutatja, hogy a szervezete miként reagál a kezelésre.
Sajnos, aki cukorbeteg, nem ehet úgy két krémes, mint ahogy ehetünk mi, akik ez idő szerint még nem vagyunk cukorbetegek.
A jövőben anyagilag is ösztönzik a betegeket a szükséges életmódváltásra. Az egészségügyi államtitkárság javaslata alapján júliustól a szakorvos utasításait be nem tartó betegnek a TB nem fizet az analóg, vagyis a korszerűbb inzulinért.
Azoknál a személyeknél lehet az analóg inzulin intenzív adását folytatni, kiemelt biztosítói támogatással, azaz 100%-os térítéssel, akiknek az anyacseréje a kezelési célon van.
Az ellenőrző vizsgálatokra is sűrűbben kell járniuk a jövőben a betegeknek, ugyanis egy évről fél évre csökkent a szakorvosi vélemény érvényessége. A júliustól érvényes szigorítás nem vonatkozik a 18 éven aluliakra, és azokra, akiknél gyakori a betegség miatti rosszul lét. A cukorbetegek egyik érdekképviseleténél a híradó kérdésére azt mondták, elismerik, hogy a szigorítás a betegek érdekeit is szolgálja, de attól tartanak, hogy az olcsóbb készítmények sokaknál növelhetik a szövődmények kockázatát. Becslések szerint csaknem 500 000 cukorbeteg van Magyarországon. Az OEP évente mintegy 30 milliárd forintot költ az érintettek gyógyszereire.
Már 77 millió krommal szennyezett ipari zselatinból készült mérgező gyógyszerkapszulát vontak ki a forgalomból Kínában. Az ügy kapcsán 9 embert letartóztattak, 54-et őrizetbe vettek, 80 ipari zselatin és gélgyártó gépsort pedig leállítottak. A botrányt egy hete egy tévériport robbantotta ki. Az összeállítás szerint az alapanyagot bőrhulladékból nyerték, és ezt adták el a kapszulagyáraknak, amelyek eredetileg kizárólag étkezési zselatint használhatnának fel. Úgy tudni, legalább 13 fajta elterjedt gyógyszer került a kapszulákba, amelyek nagyobb mennyiségben mérgezőek lehetnek. Arról egyelőre nincs hír, hogy a készítmények Kínán kívülre is eljutottak-e. Ez volt a Híradó, most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, majd a közbeszéd Jegyes Tóth Krisztával ma este. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Székrekedés nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kíméletes. A székrekedés eltűnik, és újra jól érzem magam. Guttalax. Szükség szerint. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Látod, amit én látok? A piros ruhásra gondolsz?
Hol látsz ott piros ruhát?
Fiúk, látni szeretnétek a részleteket.
A fekete áfonya kivonat a lutein és zeaxantin segíti a szemegészségének fenntartását.
Vitalia Oculo Plus. Ha látni szeretné a részleteket.
Pancsi Zsilinszki úr.
Május 1-én Jensen Button végig szágult Budapest belvárosán.
Fordulj vissza.
Legyen ott a helyszínen, vagy kövesse az eseményt élőben az M1-en. Vodafone belvárosi nagydíj a közmédia csatornáin.
Ha még többre vagy kíváncsi, gyere a Deák térhez az akváriumba. Lesd el Stahl Judit konyhatrükkjeit, vagy próbáld ki, milyen DJ lennél. Várunk április 28-a és május 1-e között a Vodafone Kezdj el valami újat hétvégén. Vodafone. Csak rólad szól.